1. 1841. március havának első napjaiban Korzikába utaztam. Nincs festőibb és kényelmesebb, mint egy korzikai utazás. Tulumban hajóra száll az ember, 20 óra alatt Ajaccióban van, vagy 24 óra alatt Bassziában. Ott aztán vásárol vagy bérel egy lovat. Ha bérli, potom 5 frankot fizet naponta. Ha megvásárolja, egy összegben 150 frankot. És nem kell nevetni azon, hogy ilyen alacsony az ára. A megvásárolt vagy kibérelt ló, mint a gaszkonyi nevezetes lova, amely a Pont Neuf-ről a Szajnába ugrott, olyan dolgokra képes, amikre sem Prospero, sem Nautilus, sem Chantilly és a Mars mezei lóversenyek hősei nem lennének képesek. Végig megy olyan utakon, ahol maga Balmat is csak vaskapcsokkal tudna haladni, olyan hidakon, ahol Aureol is csak egyensúlyozó rudat használna. Az utasnak pedig csak be kell hújnia a szemét, és mindent ráhagyni az állatra. A veszélyhez neki semmi köze. Tegyük még hozzá, hogy ezzel a mindenütt keresztül baktató lóval napi 15 mérföldet lehet megtenni anélkül, hogy inni vagy enni kérne. Időnként, amikor az ember megáll, hogy megtekintsen egy régi kastélyt, amelyet valami nagyúr, középkori legendák vezére és hőse épített, vagy hogy lerajzoljon egy régi tornyot, amelyet még a genovaiak emeltek, a ló leleggel egy fűcsomót, lerágja egy fakérgét, vagy megnyalogat egy muhával borított sziklát, ezzel rendben is van. Éjszakai szálláshoz jutni még ennél is egyszerűbb. Az utazó megérkezik egy faluba. Végig megy a főutcán, kiválasztja neki tetsző házat, és bekopog az ajtón. A házigazda vagy a háziasszony abban a szempillantásban megjelenik a küszöbön, behívja házába az utazót, felkínálja vacsorája felét, tulajdonágyát, ha csak egy van neki, és másnap vendégét az ajtóhoz kísérve megköszöni, hogy házát megtisztelte. Fizetésről természetesen szó sem lehet. A házigazda a leghalványabb célzási sértésnek tekinteni. A fiatal lánya ház szolgálója, ajándékozhatunk neki egy kendőt, festői módon fogja fejére illeszteni, amikor Calviba vagy Corteba megy a vásárba. A férfi cseléd viszont szívesen elfogad egy törkést. Megölheti vele ellenségét, ha majd találkoznak. De egy dologról meg kell bizonyosodni előbb. Mert néha ez is előfordul. Arról, hogy a ház cselédei vajon nem a sors által kevésbé kegyet rokonai a gazdának, akik házi munkákat végeznek, és ennek fejében hajlandók elfogadni az ételt, a szállást, és egy vagy két piasztert havonta. De ne higgyük, hogy a gazdák, akiket unoköcseik vagy 15 fokú, 20 fokú unokatestvéreik szolgálnak ki, rosszabbul vannak ellátva emiatt. Egyáltalában nem. Korzika francia megye, de Korzika még nagyon messze van attól, hogy Franciaország legyen. Tulvajnak errefelé hírét sem hallani. Bandita rengeteg van, az igaz, de a kettőt nem szabad összetéveszteni. Az ember félelem nélkül járkálhat Ajaccióban, Bassziában, még ha a nyerek kápára aranyateli erszényt kötött is, sőt, az egész szigeten átvághat, anélkül, hogy hajaszála meggörbülne, de ne próbáljon meg Okkanából Levakóba menni, ha olyan ellensége van, aki vérbosszút esküdött ellene. Életért az alig 2 mérföldes úton sem felelnék. Mint mondottam, tehát március első napjában Korzikába érkeztem. Egyedül voltam, Jaden Rómában maradt. Elba szigetéről jöttem, Bassziában szálltam partra, ott lovat vásároltam az említett áron. Meglátogattam Cortét és Ajacciót, és most éppen Sartén megyébe utazgattam. Ezen a napon Sarténből Sullacaróba mentem. Rövid volt az út, legfeljebb 10 mérföldnyi, de a kanyarulatok miatt, és mert át kellett vágnom a sziget gerincét képező hegylánc egyik előhegységén, vezetőt fogadtam, nehogy eltévedjek a bozótban. 5 óra felé fölértünk annak a dombnak a csúcsára, amelyről egyszerre belátni Olmétót és Sullacarót. Egy pillanatra megálltunk. Hol kíván megszállni, uraságod? Kérdezte a vezető. A falura pillantottam, azok az utcák, ahová behatolhatott a tekintetem, majdnem egészen kihaltnak látszottak, Csak néhány asszony tűnt fel időnként, ők is gyors léptekkel haladtak, folyton maguk köré tekintgettek. Mint hogy a vendég szeretett iratlan szabályai szerint, amelyekről már szóltam néhány szót, választottam a falu 100 vagy 120 száza között, szememmel azt az épületet kerestem, amely a legtöbb kényelmet látszott ígérni, és megállapodtam egy négyszögletes, erődítmény módjára épített, az ablakok előtt és az ajtó fölött, talprésekkel ellátott háznál. Először láttam ilyenfajta házi erődítményt, de meg kell mondani, hogy Sartène vidéke a vérbosszú klasszikus hona. Á, igen, mondta vezetőm, követve szemével a kezem mutatta irányt. Savilia de Franci asszonyhoz megyünk. Uraságot nem rosszul választott. Látszik, hogy van már tapasztalata. Ne felejtsük el megemlíteni, hogy Franciaországnak ebben a 86. megyéjében kizárólag olaszul beszélnek. De vajon nem illetlensége, hogy egy asszony vendégszeretetét veszem igénybe? Kérdeztem. Mert ha jól értettem, ennek a háznak asszony a gazdája. Valóban, felelte meglepet arccal. De miféle illetlenséget lát ebben uraságod? Ha ez az asszony fiatal, válaszoltam az illemtudás érzésétől, vagy talán mondjuk csak ki nyíltan párizsi hiúságomtól hajtva, nem kompromittálja-e az éjszaka, amelyet a házában töltök el? Kompromittálni, ismételte meg a vezető, nyilvánvalóan a szó értelmét keresve, amelyet a szokásos merészséggel olaszosítottam, amely minket franciákat jellemez, amikor idegen nyelven próbálunk beszélni. Nos, folytattam kezdődő türelmetlenséggel. Ez az asszony bizonyára özvegy, ugye? Igen, uram. S hajlandó befogadni egy fiatal embert? 1841-ben 36 és fél éves voltam, és még fiatal embernek neveztem magamat. Hogy hajlandó-e befogadni egy fiatal embert? Hát mit számít az neki, hogy ön fiatal-e vagy öreg? Láttam, hogyha ilyen módon teszem fel a kérdéseket, nem tudok meg tőle semmit. Hány éves, Savilia asszony? Kérdeztem. Körülbelül 40 éves. Nagyszerű. Mondtam, még mindig a saját gondolataimra válaszolva. És bizonyára gyermekei is vannak? Két fiú, két derék fiatalember. Fogok velük találkozni? Csak az egyikkel azzal, aki az anyjával lakik. És a másik? A másik Párizsban él. Hány évesek? 21 évesek. Mind a kettő? Igen, ikrek. És milyen mesterségre készülnek? Aki Párizsban van, ügyvéd lesz. És a másik? A másik korzikai lesz. Á-á! Kiáltottam fel, nagyon jellegzetesnek találva a választ. Noha ő a legtermészetesebb hangon mondta. Akkor hát csak menjünk Savilia de Franci asszony házába. És elindultunk. 10 perc múlva megérkeztünk a faluba. Ekkor észrevettem valamit, amit a hegy tetejéről nem láthattam. Minden ház meg volt erősítve, mint Savilia asszonyé, de nem talprésekkel, mivel tulajdonosuk szegényebb volt annál, hogy sem megengedhessen magának ilyen fényűzést, hanem egyszerűen felülről vastagon bedeszkázták az ablakokat, itt-ott réseket hagyva a puskacsőnek. Más ablakokat vörös téglákkal raktak be. Megkérdeztem a vezetőmtől, hogyan hívják ezeket a lőréseket? Azt felelte, hogy íjréseknek. És felelete megértette velem, hogy a korzikai vérbosszú, ősibb találmány a lőfegyvernél. Amint tovább haladtunk az utcákon, egyre érezhetőbbé vált a falura nehezedő magány és szomorúság. Több házon látszott, hogy ostromokat kellett kiállnia. Tele volt a golyónyomokkal. Időnként a lőrésekben felvillant egy-egy kíváncsi szem, és figyelte, hogy elhaladunk, de nem lehetett felismerni, hogy férfi vagy női szem volt-e. Megérkeztünk a ház elé, amelyet vezetőmnek megjelöltem, és amely valóban a falu legtekintélyesebb épülete volt. Egy dolog azonban meglepett. Bár látszólag védték a talprések, amelyeket már előbb észrevettem, de valójában védtelenül állt. Mert az ablakokon sem deszka, sem tégla, sem nyírés, hanem csak egyszerű táblaüveg volt, amelyet éjszakára a fatáblák óvtak. Igaz, hogy a fatáblákon olyan nyomok látszottak, amelyeket jó megfigyelő csak is golyó ütötte lyukaknak nézhetett. A lyukak láthatóan régiek voltak, Legalább 10 évesek. Alig kopogott be vezetőm, a kapu már is kitárult, nem félénken, habozva, résnyire, hanem sarkig, s egy inas jelent meg a küszöbön. De talán tévedek, nem inast, férfit kellett volna mondanom. Livrét teszi az inast, és az a férfi, aki nekünk ajtót nyitott, egyszerű bársonykabátot viselt, ugyanolyan anyagból készült térnadrágot és bőr lábszárvédőt. A nadrágot derékban színes sejemő fogta át, amelyből kiállott egy spanyol formájú késnek a nyele. Barátom, szóltam hozzá. Talán nem tolakodás egy idegentől, aki senkit sem ismer Szulárkaróban, hogy ide jön, és a háziasszony vendégszeretét kéri. Egyáltalában nem méltóságos, uram, felelte. Az idegen megtiszteli a házat, amely előtt megáll. Mária, folytatta egy szolgáló leány felé fordulva, aki felbukkant mögötte, értesítse Savilli asszonyt, hogy egy francia utas kér szállást. Közben lejött a kapuhoz vezető lépcsőn, amelynek 8 foka olyan meredek volt, mint egy létrájé, és megfogta lovam kantárját. Leléptem a földre. Méltóságos uramnak semmire ne legyen gondja, mondotta. Csomagjait a szobájába fogják vinni. Éltem a lustaságra biztató szívélyes felhívással. Ez a legkellemesebb, mely az utazót fogadhatják,